Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Véget ért Magyarország legrégebben fennmaradt középkori alapokon álló ciszterci műemlékének, a Bélapátfalvi Nagyboldogasszony templomnak az átfogó tudományos igényű felújítása. Ennek keretében a liturgikus terek megújítása mellett új látogatóközpontot is kialakítottak, derül ki a Magyar Művészeti Akadémia beszámolójából, amelyről a Magyar Kurír is hírt adott. Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszorosáron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Triesti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanács ülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszky, aki szerint abból is fedezik az ukrajna elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitásra, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanúja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. március 4-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Rónai György Kora tavasz című versét Sárosi Kinga mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd pedig Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent illető emberek című műsorunkban Szent Kázmérról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája, valamint programajáló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelő transplantációs osztályvezetőjével beszélget a leukémiáról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A szülőkkel való kapcsolattartás milyen nehézséget okoz, mint orvosnak, hiszen minden szülő gondolom más és más, a cél pedig egy, hogy a gyerek meggyógyuljon.
A szülővel való kapcsolattartás nem mindig könnyű. Ez tényleg így van. Ez ugye iskolázottságtól is függ, hogy ki honnan érkezett, hogy kinek hány testvére van otthon, mert ugye az otthon maradt család is nagyon fontos ebbe az egész dologba. megpróbáljuk. Mindig úgy van, hogy minden nap van vizit, minden reggel bemegyek gyorsan, még megbeszélés előtt gyorsan körbenézek, aztán lemegyünk megbeszélésre, aztán utána megvan a vizit, amikor minden gyereket megbeszélünk, mindenki. Ezt úgy szoktuk csinálni, tehát egy ilyen körbe, egy tanácskozóba beszéljük meg a gyermekeket, és utána minden szülő tájékoztatva van az aznapi vérképéről, hogy most mi fog vele történni a mai nap, hogy viselte a gyermek, találtunk-e valami eltérést. Próbáljuk minden nap egy picit felvilágosítani a szülőt, hogy ne legyen elveszve, és hogy tudja, hogy minden nap mi fog vele történni, mert ez nagyon fontos. És általában úgy van, hogy úgy is engedjük őket haza, hogy mi a helyzet, de mikor kell jelentkezni, mi a legfontosabb, mire kell odafigyelni otthon. Csak néha van, hogy nem érjük el némelyik szülőt, mert ugye valaki hetente változtatja a telefonszámát, úgyhogy ez így néha eléggé nehézkes, ilyenkor szoktuk a szociális munkás, védőnő, mindenféle szinten polgármesteri hivatalt is szoktam hívogatni ilyenkor, mikor valakit nem tudok elérni, és nem jött vissza kontrollra, de próbálunk mindent megtenni.
Említette, hogy 85% most már meggyógyul, de ott van az a 15%. Egy orvosra, egy gyermekorvosra milyen hatással van egy gyermekhalál? Tudom, hogy nem halhat meg minden beteggel.
Amikor én ugye már jó régen elkezdtem itt dolgozni a gyerekonkológián, mert hogy ugye én első percre oda mentem rögtön gyakorlatra, mert hogy én ott is szerettem volna dolgozni, és én ott elég jól szerintem bedolgoztam magamat, és akkor a nővérek nekem azt mondták, hogy akkor fog eldőlni, hogy én mikor fogok ott tudni tartósan dolgozni, hogyha lesznek nekem saját gyerekeim. És hát lettek saját gyerekeim. Ez megkönnyítette, én azt gondolom, nekem a dolgot, mert van egy, otthon egy biztos családi hátterem, van egy férjem, akire számíthatok, ott van a két egészséges gyermekem, és ott egy kicsit ki tudok kapcsolódni a napi rutinból.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelőtranszplantációs osztályvezetőjével beszélgetett a leukémiáról, Bítót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
This is a man who needs a woman. I'm not afraid to say what I feel. I'll never be unfaithful. I've been wrong and left. Such
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig az útinform hírekkel folytatjuk. Az M1-es autópályán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé az 54-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 16-os kilométer között sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem pedig a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M0-as autóúti csomópont. A munkával kapcsolatosan Budapest felé a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtó ágát hosszú időre lezárták. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 75-ös kilométer között átépítették a terelést. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növényzetgondozás miatt mindkét oldalon útszűkület van érvényben. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között felújítási munkák kezdődtek, a 2-es és a 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök, éjjelente pedig jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél közművezetékeket újítanak fel, az Eger felnémet városrész felé a külső sávot lezárták. Szintén a 25-ös főúton Eger belterületén a 17-es kilométernél közműbekötés miatt Eger felnémet felé szintén sávlezárásra készüljenek. Szent-Domonkos térségében a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 33-as főúton Debrecenben a 106-os és a 107-es kilométer között felújítási munka miatt mindkét irányban csak a belső sáv járható. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az alsóbrendű utak tekintetében Mezőkeresztes és Csincse települések között aszfaltoznak. A 9-es és a 14-es kilométer között az utat teljes szélességében lezárták. Kerülő útnak a 3-as főút van megjelölve, amit sárga táblákkal jeleznek. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma a felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, melyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csupán csapadék gócok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, esetleg szélerősödés. Délutára 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön hajnalra helyenként lehetnek pára is kötfoltok, majd ezek feloszlása után napos idő várható kevés gomoly felhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyol felhőzet érkezik. Az északi északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 5 fok között alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 13 és 17 fokra számíthatunk. Pénteken túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. A keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között valószínű. Szombaton derült, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 2 fok között, a fagyzugokban mínusz 3 fok alatt, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken, városokban plusz 2 fok felett alakul. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Vasárnap szintén túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 2 fok között, a fagyzugokban mínusz 3 fok alatt, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken, városokban plusz 2 fok felett alakul. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli most a szervezetünket. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
nap verse.
Rónai György, kora tavasz. A tölgyek közt az erdőn itt-ott még hóvilágol, de már a nyitni kék új rügyeket ígér. Zúgatja a tetőn a fenyvest az ifjúságból visszajáró tavaszi szél.
Rónai György, kora tavasz című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüst Kor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde a dél-olasz teológiai karokhoz. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. Hálaadó Szent Mise Kinga nővérért a vatikáni magyar kápolnában. 11. elmélkedés a vatikáni nagybőti lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Leó pápa. A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, az egyház küldetésének szerves része. 14. Leó pápa hétfőn audiencián fogadta a Pugliai Teológiai Fakultás és a Calabriai Teológiai Intézet közösségét.
Cari fratelli, benvenuti. Sono lieto di incontrarvi questa mattina.
Üdvözölte a két intézmény együttműködését, és arra buzdított, hogy folytassák a gyümölcsöző munkát, hogy új távlatokat és nyelvezetet találjanak az evangélium hirdetésére a mai környezetben. Puglia és Calabria, két gyönyörű tengerparti régió, melynek kapcsán Ferenc pápa gondolatait idézte a Szent Atya. Maradjatok a nyílt tengeren, A katolikusnak nem szabad félnie a nyílt tengertől, nem szabad a biztos kikötőkbe menekülnie. Nagy szükség van erre a hozzáállásra, különösen ma, amikor a hitet hirdetni kell és a kultúrába illeszteni. Nem arról van szó, hogy tudást kell szerezni akadémiai kötelességek teljesítéséhez, hanem egy bátor hajózásra indulni, átszelve a tengert. Ez az utazás két irányba halad. Egyrészt mélyre kell szállni, hogy fölleljük Isten misztériumait és a keresztény hit különböző dimenzióit. Másfelől a nyílt vízre evezni, hogy más távlatokat fedezzünk föl, új formákat és nyelvezetet, melyben hirdethetjük az evangéliumot. Leó pápa leszögezte.
La teologia serve per l'annuncio del Vangelo.
A teológia az evangélium hirdetésére szolgál, ezért szerves és alapvető része az egyház küldetésének. A teológiai képzés nem néhány szakértőnek szól, hanem mindenkinek, hogy elmélyítse a hit misztériumát, és hasznos eszközöket kapjon az evangélium kulturális és társadalmi közvetítéséhez. A Szent Atya rámutatott a kalábriai és puliai régiók értékes összefogására, amelyben egyesítették a korábban autonóm módon működő intézményi és képzési folyamatokat. Ez fontos szinergia. Valóban történelmi lépés, ami előmozdítja az egyházmegyék közötti kommuniót, segít felülemelkedni a régi, különálló beidegződéseken, vagyis az egységet és a testvériséget szolgálja az egyházon belül. Ezen az úton lehet közös gondolkodást kialakítani, együtt szembenézni a lelkipásztorkodás és az evangelizáció kihívásaival. 14. Leó pápa közös teológiai képzésre buzdít, mivel az evangélium hirdetéséhez olyan képzésre van szükség, amit csak együtt végezhetünk, a nyílt tengeren hajózva, de nem magányos hajósként. Ki kell futnunk a biztonságos kikötőinkből, kilépni területi és egyházi határainkon túlra, találkozni és véleményt cserélni, meghallgatni egymást, párbeszédet folytatni, erőforrásainkat, szakértelmünket és karizmáinkat összehangolni az egyházon belül.
Facendo teologia insieme, gli orizzonti intellettuali, spirituali e pastorali si allargano e si mescolano.
Ha együtt végezzük a teológiát, akkor az intellektuális, spirituális és lelkipásztori távlatok kinyílnak és keverednek, közös távlatokat hoznak létre, az egyházi elkötelezettség az adott területen jobban testet ölt, és ezáltal megújíthatjuk a hit stílusát és nyelvezetét ott, ahol élünk. Az összehangolt teológiai képzésen keresztül felkészítjük a jövő papjait és lelkipásztori munkatársait arra, hogy az egyházi kapcsolatokat szinodális stílusban éljék meg, ahol a különböző szereplők, szolgálatok és karizmák kiegészítik egymást, és meghaladnak minden bezárkózást. Ezáltal jobban tudnak válaszolni a társadalmi és kulturális kérdésekre és kihívásokra is, mint például a Calabria és Puliai régió összetett szociális problémái, a munkaválsága, az elvándorlás jelensége, az elnyomás, a rabszolgaság és az igazságtalanság formái, amelyek merész elkötelezettséget kívánnak mindenkitől. Ezzel a jövő kulturális befektetését valósítják meg, amellyel leküzdhetik a beletörődés és a közöny logikáját. Leó pápa végül arra bátorította a két dél-olasz régió teológiai intézményét, hogy olyan akadémiai közösségről álmodjanak, amelyikben a papságra, szerzetesi vagy világi életre készülőket együtt képzik, és segítik a keresztény közösségeket abban, hogy az evangélium jeleivé és a remény műhelyeivé váljanak.
11. elmélkedés a vatikáni lelki gyakorlaton. Közvetítsük a reményt. Február 27-én pénteken délután hangzott el a 11. és egyben utolsó nagybőjti elmélkedés a Pál kápolnában, 14. Leó és a római kúria jelenlétében. A prédikátor Erik Várden, norvég trapista püspök, a reményt közvetíteni témáról elmélkedett. 1962. Október 11-én Szent 23. János pápa ünnepélyesen megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, emlékeztetett beszéde elején a főpásztor. A zsinat legnagyobb gondja az volt, hogy a keresztény tanítás szent letéteményét védelmezzék és hatékonyabban tanítsák. Ez a tanítás az egész embert átfogja, amely testből és lélekből áll. Ez arra int minket, földi zarándokokat, hogy mennyei otthonunk felé tartsunk. Kevesebb, mint egy héttel 23. János pápa beszéde után kitört a kubai rakétaválság. Úgy tűnt, az ember készen áll arra, hogy kirobbantsa magát földi tartózkodása vízéből, eszkatológiai cél nélkül. A II. Világháború sebei még mindig frissek voltak, de fajunk az önpusztítás szörnyű új távlatainak megteremtésén dolgozott. A zsinatot bizonytalan légkör övezte, ugyanakkor ezt az időszakot heves remények töltötték el egy új társadalom megteremtése iránt, amely az emberi jogokon, a tisztességes kereskedelmen és a technikai fejlődésen alapul. A zsinat a kor nyugtalanító kérdéseire kívánt válaszolni, a világ jelenlegi trendjével, az ember helyével és szerepével a világegyetemben, az ember törekvéseinek értelmével, a valóság és az emberiség végső sorsával kapcsolatban. Nem csak, hogy foglalkozott a kérdésekkel, hanem rámutatott azok megoldására is, kijelentve, hogy a keresztre feszített és feltámadt Krisztus testesíti meg az emberiség jövőjét, hangsúlyozta a norvég püspök. A zsinat azt a feladatot tűzte ki az egyház elé, hogy Krisztust úgy hirdesse, hogy világosan és meggyőzően jelenjen meg a mai kor legsürgetőbb kérdéseire adott válaszként anélkül, hogy egy pillanatra is veszélyeztetné a szent tanítás letéteményét. Krisztus a népek világossága, Lumen Gentium. Egyedül ő, az Atya akaratát teljesítve, a lélekben cselekedve, újíthatja meg a föld arcát, jelentette ki Erik Várden püspök. Ő benne bízunk, nem pedig múló cselszövésekben. Ő rajtunk keresztül is cselekedhet, ha hajlandóak vagyunk türelmesek lenni. A nagybőjt megmutatja nekünk, hogy Isten filantrópiájának sebét elszenvedve a legaktívabb a szenvedésében. A remény, amit ránk bíz, nem egy végre modernizált, digitalizált, megtisztított könnyek völgyében rejlik. Reményünk egy új égben, egy új földben, a halottak feltámadásában nyugszik, szögezte le a trappista szerzetes. Korunk éhezik arra, hogy hallja ennek a reménynek a hirdetését. Figyelembe vettünk néhány minket körülvevő jelet. Az új vallási érzékenység a fiatalok körében, az igazság kategóriájának visszatérése a nyilvános közbeszédbe, a gyökerek keresése. A globális intézmények és szövetségek összeomlanak, mutatott rá a prédikátor. Stratégiai, ökológiai és ideológiai veszélynek vagyunk kitéve. Természetes, hogy az értelmes és jó akaratú emberek felteszik a kérdést, hogy ilyen bizonytalanság közepette mi az, aminek van esélye, hogy tartós marad. Belefáradva abba, hogy homokra építsék életüket, szilárd sziklát keresnek. Mindeközben a szívük nyugtalan. A II. Vatikáni zsinat atyái a Gaudium et Spes kezdetű enciklikában megerősítették, hogy a jelenkor legjobb törekvéseinek és legsötétebb félelmeinek visszhangot kell kelteniük a keresztények szívében. Mert egy keresztény számára semmi sem idegen, ami valóban emberi. Szent Pál, emlékeztetve a korintusi keresztényeket arra, hogy közöttük volt, ezt írta. Amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Jézus üdvözítő szenvedésének kategórikus központi szerepe áthatotta a kiengesztelődés, az irgalom, a kegyelemben való átalakulás, az öröm és az örök élete páratlan prédikátorának tanítását. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy kövessük példáját egy olyan kultúrában, amely arra csábít minket, hogy egy boldogabb, rögzített folyamatok és meghatározott eredmények alapján kiszámítható evangéliumot kínáljunk. Figyelmeztetett Várden püspök. Körülöttünk az ősi katedrálisok keresztel árnyékolt hajóit átadják a minigolfnak. A szentélyeket kétségbe esetten világi jelenetekhez használják, amelyeket eredetileg a lényeges demonstrálására terveztek. Eközben egy kőhajításnyira a világ színterén a fiatalok vigasztalanul ringatóznak, halkan énekelve, hogy az élet egy nyílt seb, és hogy nincs már balzsam Gileádban. Korunk az evangélium teljességéért kiállt, hívta fel a figyelmet a prédikátor. A parkjainkban nehéz szívvel siránkozó fiatalok éheznek rá. Akkor hallgatnak rá, amikor olyan keresztények mutatják be tekintéllyel, akik képesek azonnal kifejteni és kompromisszumok nélkül bemutatni az igazságát, kiemelve Krisztus kegyelmi hatalmát, amely megújítja és átalakítja az életeket, zárta 11. és egyben utolsó elmélkedését Erik Várden, norvég trapista püspök, Leó pápa és a római kúria nagybőjti lelki gyakorlatán.
Hálaadó Szent Mise Kinga nővérért a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában. Éppen egy hete, február 24-én tért haza teremtő és megváltó urához Kinga nővér, akiért most egy héttel később a szokásos keddi magyar szentmisén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora mutatott be szentmisét, a kápolnál csúfolásig megtöltő koncelebráló papok és hívek jelenlétében. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, szól a particédulája, Zsoltár idézete, és valóban mindannyian azt éreztük, hogy Kinga nővérhez különleges módon hajolt-e az úr, mint egy válaszként is az ő hozzá fölmagasodó szeretetére. András atya nagybőgy második hete kedjének evangéliumához fűzte gondolatait, amelyben Jézus a néphez és tanítványaihoz fordul. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Tanítják, de nem teszik, és Jézus éppen emiatt a hitelességükért aggódik. Kemény szavakat mond róluk, de igazából nem a tanításokat utasítja el, hiszen mindenkit azok követésére szólít fel. Nem a tanítással van baj, nem is ad az ő tanításuk helyett más tanítást, ellenben leleplezi az életük és a szavaik közötti szakadékot, mert súlyos, elviselhetetlen terreket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjat sem hajlandók mozdítani rajta. Jézus ebben a tanításban egyfajta nagybőti tükröt tár elénk, amelyben mindannyiunknak bele kell tekintenünk. Nem az a kérdés, vajon tudjuk-e, mi a jó? Hiszen tudjuk. Nem is az a kérdés, hogy hallottuk-e már az evangéliumot, mert persze, hallottuk. Sőt, sok részét fejből is tudjuk. Az igazi kérdés az, hogy vajon összhangban van-e az életünk azzal, amit hirdetünk. Döntően fontos mozzanat ez mindenki, így a papok, szerzetesek és hívek számára is, mert az emberek mindenek előtt, még a tanításon túl is, ezt a hitelességet keresik és várják el tőlünk. Törő András atya második gondolatában a Jézus igényelte evangéliumi nagyságot hangsúlyozta. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Jézus teljesen átfordítja a gondolkodásunkat. A világ szerint ugyanis az a nagy, aki látszik, akit megszólítanak, akinek kiár a tisztelet. Ezzel szemben Jézus szerint az a nagy, aki szolgál. És ennek a szolgálatnak a bemutatására és illusztrálására szolgál Kinga nővér élete, akiről ebben a szentmisében megemlékezünk. Az ő élete nem főhelyekről szólt, bár örökké azon fáradozott, hogy mindenkinek jusson helye Villam Mater Redemptorisban, az isteni megváltóról nevezett zarándokházban. Kinga nővér nem kereste a címeket, nem akart első lenni. Csendben, hűségesen, rejtetten szolgált, ami áthatotta egész életét. Talán épp ezért volt oly hiteles. Ő nem beszélt sokat az alázatról, hanem élte azt. Nem hangoztatta szolgálatot, hanem gyakorolta azt. az ilyen élet válik élő evangéliummá és hiteles tanúságtétellé. András atya homíliájának harmadik gondolata nagybőti utunk irányára utalt, amelyet Jézus tanítása végén így összegez: aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. A húsvétre a felkészítő nagybőti idő nem önsanyargatás, hanem megtisztulás. Arról szól, hogy lassan letegyük azt, ami bennünk még a főhelyet keresi, és többek között az elismerés utáni vágyat, a kényelmességet és a másokat megelőző elsőbség igényét. Mindezzel szemben nagybőti feladatunk, hogy megtanuljunk szolgálni, mégpedig a lehajló alázat gesztusával, ahogy a Skinga nővér tette valójában egész szerzetesi életében. Most, amikor Skinga nővér lelkét Isten irgalmába ajánljuk, vigasztal bennünket Jézus ígérete: aki megalázza magát, azt felmagasztalják. A nagybőti út hitvilágához tartozik annak a tudata, hogy Isten látja mindazt, amit a világ nem vesz észre, hogy a csendes szolgálat nem vészel, és hogy az alázat nem marad jutalom nélkül. Végül Törő András atya így imádkozott: kérjük az Urat, hogy Skinga nővér hűséges, szolgáló lelkülete erősítse minket is ezen a nagybőti úton, hogy amikor majd mi állunk Isten elé, ne a címek, hanem a szeretet beszéljen mellettünk. Az isteni megváltóról nevezett nővérek magyarországi rendtartománya Balog Izabella Skinga nővérről közített gyászterentésében olvassuk: Skinga nővér élete az Isten iránti hűség és az önzetlen szeretet tanúságtétele volt. Mindannyian részesültünk szelíd mosolyából, kedvességéből, sugárzó élet szeretetéből és vidám történeteiből. Finom, imádságos lelkét ragyogták vissza az ikonjai, amelyeket imádságban mérnöki precizitással készített. Isten szeretetében nyugodjék békében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban Jézus harmadszor jövendőli meg szenvedését és halálát, a tanítványok mégis másra figyelnek. Jakab és János apostol anyjuk közreműködésével előjogokat kérnek. Jézus kissé megdorgálja őket és rámutat, hogy milyen mélységes félreértés van a szívükben. Nem tudjátok, mit kértek. A tanítványi út nem karrier, hanem önátadás, és nem csupán kettőjüknek szól, hanem a többi apostolnak és nekünk is. Őszinte és emberi ez a jelenet. Mi is vágyunk az elismerésre, a biztonságra, a magasabb pozícióra és a jelentősebb szerepre. De a Mester útja nem ilyen. Ő a kereszt útját választja, és követőit is erre az útra hívja. Az igazi nagyság nem a pozícióban rejlik, hanem a szolgálatban. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, mondja Jézus. A bőjt segít minket, hogy elforduljunk a csillogástól, és felfedezzük az igazi értékeket. Nem versenyeznünk kell másokkal, hanem keresni kell, hogy hol van a legnagyobb szükség rám. Ne kiemelkedni, kitűnni akarjunk, hanem lehajolni a segítségre várókhoz. Jézus nem akarja elkerülni a szenvedést, hanem vállalja azt. Ha követjük, előbb-utóbb mi is megértjük, hogy az önzetlen szolgálat nem veszteség, hanem áldás.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 58-as, 116-os, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 67-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent Vagyuram 58-as, 116-os, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 67-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.